voltam. Üdvözöllek a stúdióban, Korát Sándor a vendégem.
Kellemes estét kívánok minden hallgatónak, és neked is.
Azért hallatszik, hogy egykori rádiós vagy.
Jaj, nem már.
Erre rátettél azért egy lapáttal. Nem. Jaj, nem már.
Reggel még beszédgyakorlatokat is csináltam, hogy tanultam annak idején.
Ez komoly?
Ahogy ne, persze.
Készültél erre a mai találkozóra.
Hogy ne,
képzeld el, hogy én is készültem erre a mai találkozóra. Micsoda. Tudod, mi a műfaji megjelölés a műsorra?
Igen.
Valóságérzékelő talk show. És ez azért van, ha esetleg megkérdeznéd, mert nagyon szeretem azt a valóságot látni, amit mások is látnak a saját szemükkel. Mert hogy nyilván sokféle létezhet, de amiről mi fogunk ma beszélgetni, ez a férfi-női szerepek az elmúlt x évtizedben. Egyébként vissza fogunk menni a Playboy születéséhez, mert hogy azóta nagyon sok minden változott, és azért vártam ezt a mai beszélgetést, mert azt érzem, hogy ebben a átdigitalizált világban, amiről egyébként sokszor van szó ebben a műsorban, nagyon sokszor azt lehet érzékelni, hogy és amit nagyon szeretek elkerülni, a régen minden jobb volt, tehát ez nem így van.
Mert ez egy zsákutca, azt gondolom, tehát nem kell ebbe a zsákutcába tévednünk, de nyilván érdemes látni a trendeket, hogy honnan hova tartunk, tehát egy teljesen másik világ volt, amikor a Playboy indult az 50-es években, aztán teljesen más korszakot élhettünk meg már, aki élt akkor a 60-as, 70-es, 80-as években.
És ami
az ezredforduló óta történt, igen, az meg egy...
Az meg
teljesen megváltoztatott mindent, a médiát, a tartalomfogyasztási szokásokat, a férfi-női szerepeket. De mielőtt ebbe belecsapunk, én hoztam neked egy ajándékot.
Ne!
Ezt át is adom neked. Nagyon meglepő.
Egy Playboy.
Igen.
Egy nyomtatott Playboy magazin.
Mégpedig.
2018 június. Ez volt az utolsó nyomtatott, nem?
Mit gondolsz, miért ezt kapod?
Hát jó, nagyon szép a címlaplány. Mert ezen már nem volt mesztelen címlaplány.
Nem. Nagyon profán oka van.
Profánok.
Azért,
van,
mert okay. Ebből volt nekem otthon 3. És így nem sérült a kollekció, mert megmaradt nekem egy lefóliázott természetesen, egy bontatlan.
Melyik volt az utolsó?
És megmaradt egy olyan, amit olvasgattam. Tehát mindegyik lap megvan nekem. Melyik volt az utolsó? 2019 decemberében jelent meg utoljára.
Látod, összefolynak az évek, de azért az is durva, mert 3 éve.
Mint hogy tegnap lett volna, ez 3 éve volt.
Mert 3 éve, ebben is van cikked, igaz?
Van, igen, itt ebben a gitáriparról írtam.
Úristen, egészen jó élmény.
Most ilyen hosszú cikket.
Nem mondom el, hogy most miket néz, tökéletesen elmondhatom, de hogy...
Miket nem néz? Éppen a novellát olvasgatod.
Persze.
De ezzel azt gondolom, hogy untatjuk a hallgatókat.
Azzal untatnánk. De egyébként nagyon egészen jó élmény ezt most. Nekem is van otthon 3 nyomtatott Playboy magazinom. És azért mondom mindig, hogy nyomtatott, mert hogy már nincsen nyomtatott Playboy magazin. De nekem is megvan otthon 3, és az egyik az egy 2002-es, és azt régen én előfizettem a Playboy-ra, egyébként 20-21 pár évesen, és nagyon szépen köszönöm. Azt mondtam. Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon kellemes meglepetés, és én is berakom akkor ebbe a kollekcióba, ami már 4 darab jel lesz.
Szuper.
Szóval, hogy nagyon jó élmény ezt újra forgatni, nagyon jó élményeket, vagy nagyon jó emlékeket idéz fel bennem. Nyilvánvalóan ez egy komplex élmény, és a 2002-esre visszatérve nekem egy olyan van meg, amiben nagyon érdekes, ez nekem, mint fotósként nagyon érdekes, mert a Faludi Györgyel van benne a nagy interjú, és azt a nagy interjút a Dobos Tamás fotózta. És ez volt az első ilyen nagyobb munkája a Dobos Tamásnak, akivel egyébként az idők során én megismerkedtem, és azt hiszem, talán mondhatom, hogy ilyen kölcsönös szimpátia van közöttünk, és én azt szeretném neki egyszer odaadni. Úgyhogy majd, amikor ő fog ott ülni, ahol te, akkor én fogom neki így átadni ezt a magazint. Na jó, ennyit erről, és... Akkor menjünk rá egy a Playboynak a szerepére, meg arra, hogy ugye én az bevezetőben elmondtam, hogy férfi ideálok, meg női ideálok, aztán egy picit visszakoztál, hogy azért ezekről annyira sokat nem készültél, vagy nem tudsz olyan sok női ideál, de igazából a saját tapasztalatunk az megvan, meg az élményeink, emlékeink megvannak, ám ha ezek el is tudnak kopni idők alatt, mert hogy mindig jönnek új, és újabbnál újabb trendek. És a Playboy szerepe viszont, aminek te ugye szerzője voltál hosszú évekig, azt összeszámoltad, hogy hány évig dolgoztál a Playboynak?
3-4 évig. A végén. A megszűnésig.
Egyébként hogy jött? Ezt még nem kérdeztem meg.
Hogyan lettem a Playboy munkatársa?
Aha.
Hát ez egy nagyon szórakoztató, vicces történet.
Tehát akkor ki vele?
Tehát nagyon nem a szokványos úton, módon. Képzeld, de jártam boxedzésre, de alapvetően nem az ilyen verekedős, ortörős boxedzést kell elképzelni. Ezek inkább ilyen zsákos, zsákolós, technikázós edzések voltak. Voltak férfiak, nők vegyesen, és mellettem az egyik boxzsák mellett izzadt egy 40-es szemüveges figura, egy atléta trikóban, és hát kiderült, hogy ő a Playboy főszerkesztője. És így.
Aki akkor Busz István volt?
Aha, Busz István. Igen, és meg a felesége is járt erre az edzésre, és én először nem is Istvánnal beszélgettem, hanem a feleségével, és mondta, hogy István most nem tud jönni, mert külföldön van. Mondom, üzleti út? Nem, ő a Playboy főszerkesztő. Ja. És akkor legközelebb már beszélgettünk, és mondtam neki, hogy esetleg ne talán tudná leadni egy témát, mert hogy én alapvetően nagyon szeretek írni. És akkor mondta, hogy hát figyelj, tudok adni. Ő egy ilyen nagyon tárgyilagos, tömören beszélő, nagyon szellemes figura, és azt mondta, hogy figyelj, adok neked egy témát, legyen 15 000 karakter, borzasztó nehéz a téma, lehetetlen alapanyagok, tehát olyan gasztronómiai alapanyagokról írj, meg olyan ételekről, amik ilyen egészen döbbenetes, és már a gusztustalan
De mi nézél, ilyen rovarok?
Hát, vagy igen, tehát hogy milyen extremitások vannak a gasztronómiában, erről ír egy érdekes cikket, nem érdekel, hogy hogy oldod meg, van egy heted, és pont jó legyen.
Ez volt az e-mailben.
Ez volt az instrukció. Aha. Ez volt az itiner. Hazamentem, ezen nagyon elkezdtem agyalni, hogy ezt hogyan fogom megoldani ezt a feladatot, és aztán, de alapvetően én egy ilyen ötletember vagyok, és akkor hirtelen előjöttek szakács barátok, meg mindenféle könyvek a polcról, meg mit tudom én, micsoda, utána néztem, utána olvastam, csináltam egy interjút is valakivel, már nem emlékszem, és akkor ebből összeraktam egy riportot, hogy milyen furcsaságok vannak.
De utána még maradtál a gasztronómiánál?
Nem, és utána minden hónapban másról írtam, és pont ez volt a szép benne, hogy minden hónapban, hát többé-kevésbé, vagy mikor mennyire, de ki kellett, hogy lépjek a komfortzónámból.
Na, akkor térjünk rá a Playboyra. Tehát, hogy egyrésztről menjünk az időben a legkésőbbről, tehát menjünk visszafelé az időben, 3 éve megszűnt a nyomtatott Playboy, és ugye ez tehát szerzőként, aki akkor szerző volt a Playboynál, és nyilván ez nem egyik napról a másikra történt, ennek volt valószínűleg egy ilyen felfutása, vagy magának a magazinnak egy ilyen lefutása, hogy ezt hogyan éltétek meg, vagy hogyan élted meg te, mint szerző, hogy a világ az e felé sodorta végül is ezt a műfajt.
Én azt gondolom, hogy a Playboynak a lefutása az nem években mérhető, meg hónapokban, az évtizedes. Tehát én amikor írtam a labba, akkor az már a lefutó szakasz volt. Én azt gondolom, hogy már az ezredforduló óta ez egy retro ma újság volt.
Mint ahogy, de mit tette retróvá?
Mint ahogy, hát ez az kellene, hogy végigvegyük az életciklusait. Mégiscsak elkezdeném azzal.
Bánom én.
De persze. Tehát mégiscsak elkezdeném azzal, hogy honnan indult. És két nagyon fontos szót említettél az elején, az ideált és a trendet. Aha. Ideál és trend az nincs csak úgy. Azt meg kell teremteni. Meg az ízlés sincs csak úgy. Azt meg kell teremteni.
Én is ebben hiszek. Tehát a tyúk vagy a tojás esete.
Ugye, amikor azt mondjuk, ez most egy a színes magazinok fogyasztásához hasonlatos analógia a tévénézési szokások. Ugye, hogy amikor azon vitatkozunk, vagy arról beszélgetünk, hogy na, de az embereknek ilyen az ízlése, hogy ezt nézik, hogy bogarat esznek a tévébe, meg hogy VV akárkicsoda élőadásban leteperi VV, nem tudom kit. És hát itt a megfejtés valószínűleg az, hogy ez az ízlés így van formálva. Tehát az embereknek, maguknak ez nem feltétlenül jutna eszükbe, ezt kapják, mint a menzán, és elkezdik fogyasztani. És ugyanez volt, hogyha rátérhetünk a Playboynak a genezisére, ugyanez volt a Playboy-jal is, ugye adott egy középnyugati, teljesen átlagos protestáns családba, egy kifejezetten konzervatív protestáns középnyugati családba felnövő, vagy onnan származó srác, aki olyan közegben nőtt fel, ahol a szüleitől egy ölelést, vagy egy puszit nem kapott. És akkor nyilván...
És most találgat mindenki, hogy ki lehetett ez a protestáns srác.
És akkor, hát ő volt nyilván Hugh Hefner, 1926-ban született egyébként, és hogy, csak hogy később mi lett belőle, tehát később meg a frivol életmód apostola.
Nagy kontraszt egyébként, ez óriási, ennyire lineáris szerinted,
én azt
hogy
gondolom,
ez ennyire ebből adódik?
Én azt gondolom, hogy az úttörők, meg a prédikátorok mindig neofiták, tehát új keletűek. Én egyszer egy történelemkönyvben azt olvastam Sztálinról, hogy ő neofita pánszláv russzofil volt.
Megfejtetted?
Mert hogy ő nem is volt orosz, ő grúz. És ő volt a legnagyobb orosz nacionalista. De most elkanyarodtunk.
De hogy, a trendekhez viszont igen, volt közel ennek de, hogy Hefner, a kis
de, hogy elkanyarodásnak. Hefner is egy teljesen konzervatív, középnyugati protestáns családból származik. A szülei azt szerették volna, hogy misszionárius legyen. Hát ettől egy hangyányt elkanyarodva pszichológia szakra ment, és kreatív írást is hallgatott. Aztán annak rendje és módja szerint besorozták a hadseregbe. Ő ilyen jó tanuló, jó sportolóként gyakorlatilag már középiskolában is, meg a hadseregnél is szerkesztette a helyi lapot, és aztán elment, hát ilyen kezdő gyakornok újságírónak az Esquire magazinhoz, aminek nem tudom, hogy a jelentése az neked megvan. Ez egy nagyon ritka szó egyébként, hogyha nem lenne ez egy magazinnak a címe, akkor nagyon kevesen ismernék a jelentését.
Azt, egy darab van otthon nekem.
Ez azt jelenti, hogy nemes úr. Tehát, hogy gondolhatod, hogy milyen régi módi.
Sose mentem utána ennek. Borzasztó, nem érdekelt igazából.
Már akkor is régi módi lap volt. Akkor milyen lehet most? Tehát olyan idős...
De várjál. Ez Amerikában, az Egyesült Államokban azért megtalálják mindig akár az ilyen arhaikus témáknak is az aktualitását, a trendeket nagyon szuperül tudják, mindig frissen tudnak tartani, akár egy Esquire-t is.
De egy 300 milliós országban mindennek van piaca.
De ahogy az előbb mondtad, hogy a trendek hogyan születnek, és hogy meg kell őket teremteni, ugyanúgy meg lehetne teremteni, ott is azt rosszul meg lehetne teremteni. Hiába a 300 milliós populáció, hogyha valami nem jó, az nem lesz jó senkinek.
Így van. Nem is volt jó az Esquire sem Hefnernek sem sokáig. Hamar belátta, hogy ez nem az ő világa lesz, hogy egy alapvetően a vadászó, horgászó, grillező, az egészségére tudatosan figyelő, idősödő öreg uraknak szóló magazin, ahol ő a hirdetési szövegeket írta, meg a rövid hirdetéseket, vagy apró hirdetéseket konkrétan. Uh-huh. Szóval egy ilyen, hát ő nagyon messze volt itt attól, hogy befusson, és miután egy 5 dolláros fizetésemelési kérelmét elutasították, ő egy forradalmi gondolattal felmondott, 45 különböző helyről és az anyukájától összeszedett 8000 dollárt, és elkezdte otthon a konyhaasztalon összevágni az első lapszámot 1953. decemberébe, amihez is felhasználta Marilyn Monroe-nak egy 1949-es, tehát egy 4 évvel korábbi fotósorozatát, amihez nem is tudom, azt hiszem 500 dollárért jutott hozzá.
Jó, szóval legalább ebben nem volt illegalitás.
Nem, tehát nem.
Tehát az első millió mindig azt kezdve, hogy szeretne meg az első milliót.
Fizetett érte, apró pénzeket fizetett érte. Nyilván nem voltak nagy reményei ezzel a lappal kapcsolatban.
Miért nyilván?
Mert hogy nagyon...
Különben nem csinálta volna meg.
Mert hogy nagyon forradalmi volt, és mégpedig az volt benne forradalmi, hogy nyilván korábban is voltak már szép irodalmi lapok, meg színes magazinok, meg életmód magazin, meg komoly témákat taglaló újságok, és mellette meg voltak mesztelenős fali naptárak, szépen fekete fóliában lehetett őket kapni az újságosnál, de olyan, ami ezt a kettőt, vagy ezt a sokat ötvözte volna, olyan nem volt. Tehát ő azt feltételezte, hogy létezik az a célközönség, az a férfi társadalom, aki művelt, világra nyitott, érdekli az irodalom, a politika, a közélet, a kultúra, a művészetek, ja és a jó csajok.
Bocsánat, nagy naivitás lenne azt gondolni, hogy ilyen nem létezik. Tehát még akkor is, 1953-ban
nem létezett, is. Ezt meg kellett teremteni.
De biztos, hogy létezett, hiszen volt, ez azonnal, ez egy sikersztori volt, elég gyorsan.
az első példányból 50 ezer kelt el. És akkor utána már a második laphoz, a második példányszámhoz munkatársakat vett fel. A logót az 10 perc alatt megrajzolta egy grafikus barátja.
Ami egyébként a mai napig.
Anyuszit. Aminek, tudod, hogy a föld populációjának, tudod, hogy hány százaléka ismeri? Mi a tipped?
A 8 milliárd emberről beszélünk, tehát ebben a mintában gondolkodunk. Igen. 80 százalék?
97. Tehát a világ egyik legismertebb logója, vagy brandje.
Na jó, Coca-Colánál is akkor ezek szerint?
Valószínűleg igen.
Igen.
Ehhez képest megszűnt a lap.
De akkor innen menjünk tovább.
Innen menjünk tovább.
Látod, hogy szalad az idő.
Ajaj.
Korrát Sándorra beszélgetek, aki a Playboy egykori szerzője, és a Playboy felfutása most a jelen pillanatban ez a témánk, de aztán nézzük meg szépen évtizedről évtizedre, hogy hogyan alakult, és hogyan változott a világ a Playboy-jal együtt. És akkor itt adott a kérdés, hogy a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy mi volt végül is, ahogy te mondtad, a Playboy Genesis-ének a vége. Hát és a végjáték. Úgyhogy itt folytatjuk Korrát Sándorral. Maradjatok velünk.